Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mai Naprakész vendége Winkler Gyula, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, képviselő úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóit.
Abban egyeztünk meg, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy milyen évet zárt az Európai Parlament, és milyen év elé néz, milyen 2025-ös esztendő elé néz az Európai Parlament, de nem kerülhetjük meg az elmúlt napoknak a legnagyobb világpolitikai eseményét. Donald Trump 47. illetve 45. amerikai elnököt beiktatták a hivatalába. Hogyan fogadták ezt Európában? Nyilván tudtuk, hogy ez meg fog történni, hisz Donald Trump már a tavaly megnyerte az amerikai elnökválasztást, de mégiscsak a beiktatás az amikortól hivatalosan is az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke. Én arról olvastam, hogy hát vizsgálja az Európai Bizottság, hogy milyen rendeleteket hozott Joe Biden, mire kell számítani, mit fog felülírni Donald Trump. Aggodalom, feszült várakozás mi jellemezte az európai politikumot?
Azt hiszem, hogy helyes, hogyha azt mondom, hogy mindaz, ami elhangzott, aggodalom, várakozás, öröm, taps, vagy pedig ellenszenv, ezek mind igazak, és ha visszanézünk az elmúlt hónapokra, akkor rájövünk arra, hogy egy szeminárium, beszélgetés, tervezgetés, találgatás özön előzte meg ezt a január 20-i napot. Amúgy mi Strasbourgban ugyanaznap kezdtük meg az idei évnek az első plenáris ülésszakát az Európai Parlamentben, és nyilvánvaló, hogy mindennel kapcsolatban, tehát gondoljunk a kereskedelemre, gondoljunk a védelempolitikára, a NATO perspektíváira, gondoljunk az elmúlt hetek a kijelentéseire, Grönlandtól kezdve egészen a 60%-os kínai védővámokig, mindezekkel szemben tervezés is zajlott, mindahogy találgatások, esélylatolgatások vannak azzal is kapcsolatban, hogy a Trump elnök által kinevezett vagy jelölt egyelőre személyekkel kapcsolatban mi lesz a jövő, hiszen vannak a jelöltek között olyanok, akik különféle intézményeknek a vezetését kapják meg, akkor, hogyha a kongresszus, illetve a szenátusnak a kihallgatásain sikeresen átmennek, tehát mondjuk azt, hogy olyan vagy valamilyen szempontból hasonló a parlamenti kihallgatásokkal itt az Európai Parlamentben, vagy akár otthon a bukaresti parlamentben, és nyilvánvaló, hogy jelzések vannak arról is, hogy egyes személyek könnyebben, más jelöltek nehezebben tudnak átmenni ezeken a kihallgatásokon. Nagyon fog számítani az, hogy hogyan lép Trump elnök az első napokban, és láttuk, hogy itt egy ilyen zöld forradalom, vagy zöld ellenforradalomra is úgy néz ki, hogy Trump elnök készül a szimbolikus szinten a párizsi egyezményből, és ez borítékolható volt, hogy visszavonta már is az Egyesült Államokat, vagy visszavonta, újra visszavonta, hiszen itt volt egy kilépés-belépés Trump első elnöksége, Biden elnök, és most Trump második elnöksége között. Lehet, hogy ezek szimbolikus döntések, vagy bizonyos mértékben szimbolikus döntések. Minden esetre nem tesznek jót a globális rendszereknek, a világ szintű intézményeknek, gondoljunk itt a kereskedelmi szervezetre, a WTO, a világkereskedelmi szervezetre, amelynek a működése nagyon-nagyon nehezítve van már hosszú évek óta az Egyesült Államok által. Viszont, és itt lehet folytatni az elemzést nagyon hosszasan, nem szeretnék annyi időt rabolni ezzel, viszont egy dolgot le kell szögezni, és ezt nagyon sok politikai elemző már kimondta, hogy azért hosszabb távon, hogyha megtekintjük az Egyesült Államok külpolitikáját, akkor egy bizonyos fajta folytonosság érezhető az amerikai külpolitikában. Tehát Trump első elnöksége után jött Biden, megtette a szimbolikus gesztusokat, de gyakorlatilag például az Európai Unió és Egyesült Államok között létező kereskedelmi vitákat, akár az alumínium és acél szektorban, akár a repülőgép gyártás, ugye a híres Airbus-Boeing vita, ezeket nem oldotta meg, nem zárta le Biden elnök, nyitva hagyta őket, és ezáltal függőben tartva az Európai Uniót. Tehát folytonosság és változás, mind a kettő igaz, és én hadd soroljam magam azok közé, akik bizonyos szempontból üdvözlöm Trump elnöknek a második elnökségét, legalábbis abból a szempontból, hogy olyan valós problémákkal szembesíti majd az Európai Uniót, mint az, hogy meg kell oldjuk az Európai Unió védelempolitikáját, meg kell oldjunk bizonyos kérdéseket a kereskedelempolitikánkban, és meg kell oldani egy alapvető kérdést, amiben óriási gond van, és pedig az Európai Unió versenyképességét. Tehát itt akár Kína és az Egyesült Államok között vergődő Európai Uniót vizionálnak egyesek, akár szerintem sokkal reálisabban arról van szó, hogy itt a világ kereskedelem nagyhatalmai, akik elsősorban nyilván az Egyesült Államok, az Európai Unió, Kína, de utána Oroszország és a feltörekvő hatalmak, kereskedelmi és gazdasági hatalmak, ezek között egy új egyensúly fog kialakulni, most pedig az átalakulás idejében vagyunk, ezért a bizonytalanság folytatódni fog, és amúgy Trump elnöknek a jellegzetes a jellegzetessége pontosan a bizonytalanság és az esetleges kezelése a problémáknak, de ezekből, mind ahogy az előbb mondtam, valószínűleg, hogy az fog kirajzolódni, hogy nem hagyja el, az Egyesült Államok nem hagyják el a hosszú távú külpolitikai prioritásaikat.
Még egy rövid kérdés Donald Trump beiktatásával kapcsolatban. Szerintem nagyon-nagyon fontos az azt eldönteni Európában, mert hogy nem látom eldöntöttnek a kérdést, hogy ha Donald Trump, amerikai elnök, frissen beiktatott amerikai elnök felhívja Európát, akkor ki fogja felvenni a telefont? Van egyesség ebben, hogy ki az, aki tárgyal Donald Trump-al?
Ez egy nagyon régi európai probléma, és időközönként látszólag voltak olyan emberek, akiket fel lehet hívni. Például hosszú éveken keresztül Angela Merkel volt német kancellár, volt az, akit fel kellett hívni akkor, hogyha Európával akartál beszélni. Ezt Trump nem tette meg első elnökségében, tudniillik semmifajta pozitív kapcsolat, összehangolódás nem létezett annak idején Angela Merkel és Donald Trump között. Hogy most mi fog történni, azt nehezen lehet megmondani, viszont azt látjuk, hogy jelen pillanatban, ahogy beszélgetünk, sem Németország, sem Franciaország nem töltik be a hagyományos Európai Uniós vezető szerepüket. Franciaországban azért nem, mert Macron elnök fantasztikusan meg van gyengülve belpolitikailag, és egyelőre még csak találgatás kérdése. Tavaly, ha jól emlékszem, 4 miniszterelnököt fogyasztott el Macron elnök. Az idén egyelőre még nincs költségvetés, ami azért sokkal szokatlanabb egy olyan országban, mint Franciaország, mint amilyen Romániában. Romániában gyakran előfordult, hogy januárban, sőt februárban, vagy még később fogadják el a költségvetést, ez Franciaországban nem tipikus. Németországban pedig egy hónap múlva, 31 vagy 32 nap múlva, február végén parlamenti választások lesznek. A jelek szerint a CDU, tehát a kereszténydemokraták újra átveszik Németország vezetését, és minden bizonnyal Friedrich Merz, a CDU elnök lesz az új német kancellár, hogy ki tudja elalakítani a együttműködés kereteit Trump elnökkel, azt még nem tudjuk egyelőre. Hogyha nyilatkozatokat nézzük, akkor úgy tűnik, hogy van erre szándék, és nyilván, hogy aki ma talán a benfentes, vagy a Trump elnökhöz közel álló európai vezető, az talán elsősorban Giorgia Meloni, aki ott is volt január 20-án a beiktatáson, illetve Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. hogy ez politikailag mit jelent, egy jobbra forduló, vagy ismét a konzervatív irányba forduló Európai Unióban, azt még ki kell silabizálni, hiszen akkor, amikor én a saját optimizmusomat fejezem ki Trump második elnökségével kapcsolatban, arra is gondolok, hogy talán eljött az idő ébresztőt fújni, például a versenyképesség kérdésében, például a katonai kiadások kérdésében, és nyilván valamilyen szinten reménykedek, hogyha nem 24 óra alatt, de azért mégis Donald Trump közben járásával kialakul a béke folyamat Ukrajnában, és hát jó lenne Izraelben is. Azért mondom, hogy kialakul a béke folyamat, mert azonnali békét nem várhat senki, aki figyeli az eseményeket. Tűzszünet várható, de mit jelentene ma egy tűzszünet Ukrajnának? Valószínűleg, hogy elfogadhatatlan a jelenlegi frontállások szerint. Tehát folyamatok indulnak be, vagy erősödnek fel. Én azt hiszem, hogy Románia, Magyarország, Lengyelország, tehát az ukrajnai konfliktussal határos tagállamok vannak, leginkább abban a helyzetben, hogy reméljék, hogy minél közelebb vagyunk a béke folyamathoz, és hogy akkor ennek a gazdasági szempontból pozitív eredményeit is, vagy következtetéseit is, következményeit is élvezni tudjuk a közeljövőben.
Winkler Gyula, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő a mai napra kész vendége, és hát akkor kezdjük el azt a témát, amiben megegyeztünk, hogy beszélgetni fogunk. Milyen évet zárt az Európai Unió? Az európai parlamenti választások igencsak megrázták egész Európát, de nem csak az európai parlamentet választottunk, hanem több országban is választások voltak. Tehát milyen évet zárt az Európai Unió? Politikai évet.
Ahogy mondtuk már 2023 végétől, szuperválasztási év volt 2024, és tehát akkor ilyen szempontból az Európai Unió nagy többségében szuperválasztási évet zárt. Nekünk nem sikerült ez a bezárás, mert hogy még mindig tartozik, vagy tartozunk egy elnökválasztással, amely a tavalyi év decemberétől maradt el, és amely elég feszültséget is okoz a romániai társadalomban, és akár gazdasági szempontból, vagy politikai szempontból is feszültségeket okoz jelen pillanatban. Az európai parlamenti választásoknak az eredménye részben várható volt, mert mindenki arra várt, hogy a zöldek veszíteni fognak például. Kevesen vártak arra, hogy a jobb oldal annyira feltörekszik, amit én egy pozitív jelnek látok, mert hogy arra nyitja meg a lehetőséget, hogy az elmúlt öt évnek a túlkapásait azért lehessen bizonyos mértékben kijavítani. Túlkapásokról beszélek akkor, amikor egy nagyon túlzottan felgyorsított zöld átállást ideológiailag motivált döntésekkel, tehát akkor, amikor a gazdasági döntések ideológiai szempontok szerint történnek, az rendszerint nem szokott jó eredményre vezetni. Ez jellemezte 2024-et, 2024 előtti éveket. Valahogy az újratervezést, az elhibázott, vagy eltúlzott, vagy túl gyorsan meghozott döntéseket, azokat át kell vizsgálni. Ilyen szempontból jó jel nekem az, ami Berlinben történt a múlt héten, és pedig az Európai Néppárti vezetőknek a találkozója. Erről két dokumentum is napvilágot látott, amely lényegében arról beszél, amiről az RMDSZ is beszélt az európai parlamenti választásoknak a kampányában, hogy át kell nézni a túlságosan gyorsított és túl ideologizált zöld átállást. Meg kell nézni, hogy állunk a versenyképességgel, meg kell nézni, hogy állunk azokkal a döntésekkel, amelyek a munkahelyeket befolyásolják, a jövőt befolyásolják, mert hogy az állampolgárok azt várják el az Európai Uniótól, hogy az emberek érdekében hozzon döntéseket, nem pedig valamilyen fajta ideológiák szolgálatában. Nyilván, hogy sokat lehet beszélni az Európai Parlament megalakulásáról, júliusban az Európai Bizottságnak az összetételéről, vagy pedig a vezetőségéről. arról, hogy hát annak ellenére, hogy változásra szavaztak nagyon sokan Európában, és a változás szükségességével kampányoltak az Európai Unióban. Különféle hangsúlyokkal nyilvánvaló a politikai pártok, hát mégsem történt változás, két szempontból is folytonosság van. Egyrészt az Európai Parlamentben többséget alkotó koalíció folytonosságot mutat, másrészt nyilván az Európai Bizottság élén ugyanaz az Ursula von der Leyen volt, akit annak ellenére, hogy az RMDSZ például nem szavazott meg sem a bukaresti kongresszus alkalmával, a bukaresti EPP néppárti kongresszus alkalmával, sem pedig a két EP képviselő nem szavaztuk meg őt az Európai Parlamentben júliusban, mégis az 5 évvel ezelőttinél nagyobb többséggel tartotta meg az Európai Bizottság vezetését. Egy új Európai Bizottság van, amelyben Románia szempontjából hát a PSZE, tehát a baloldal jelölt egy Európai Uniós biztost, aki az Európai Bizottság egyik alelnöke is lett. Nyilván, hogy egy olyan területet koordinál, amelyben igazából kevert kompetenciák vannak, mert hogy a szociális terület és a munkaügy az nem feltétlenül uniós kompetencia, hanem részben tagállami kompetencia, de van egy kétségtelen, hogy van egyfajta politikai nyeleség abban, hogy Európai Bizottsági alelnököt tudunk először jelölni, amióta az Európai Unióhoz csatlakoztunk, és hát nyilván, hogy az év vége felé azért meg kell említeni, most ha nem csak az Európai Unióról, hanem Romániáról is beszélünk, akkor meg kell említeni feltétlenül a schengeni csatlakozást, amely egy olyan folyamatnak a lezárása, amelyet már rég megérdemeltünk volna, de most nem szeretnék erre kitérni. Nyilván, hogy egy kettős mércének a megszüntetésével vagyunk, vagy állunk szemben, és ugyanakkor azt is fontos megemlíteni, hogy a változások között ott van azoknak az új prioritásoknak a hosszú listája, amelyek között első helyen áll talán a védelem és biztonságpolitika, de előkelő helyet foglal el a migráció is. Annak ellenére, hogy elfogadta a parlament két évvel ezelőtt az úgynevezett migrációs paktumot, látjuk azt, hogy ez még mindig annak az egykori túl zöld és túl bevándorlás barát többségnek az eredménye, amely nem alkalmazható, tagállamok egész sorra, Lengyelország, Magyarország, de nyugati tagállamok is, Belgium vagy Hollandia fenntartásokat fogalmaztak meg a migrációs paktum alkalmazásával szemben, és az, hogy most világosan ki van mondva az uniós és az Európai Bizottság prioritásai között is, hogy az illegális migrációval szemben föl kell lépni, hogy meg kell erősíteni unió külső határvédelmét, és hogy az illegális migránsokat vissza kell utaztatni, kitoloncolni, vissza kell küldeni azokba az országokba, honnan ők származnak. Ezek mind olyan elemek, amelyek talán arra adnak reményt, hogy van egy olyan folyamat, hogy az Európai Bizottság vagy az európai intézmények újból figyelmesebbek az emberek elvárásaival szemben.
Képviselő úr többször is említette a zöld átállást, erőltetett zöld átállásról beszél, de nem kerülhetjük meg azért azt a kérdést, hogy a klímavédelmi céloknak az elérése az rendkívül fontos valamennyi tagállam számára, mert hogy az életterünkről van szó, és akkor beszélnünk kell arról, hogy érte el az Európai Unió a klímavédelmi célok terén haladást, különösen az ipar és a közlekedésnek a zöldítése kapcsán.
Igen, nyilvánvaló, hogy én nem a klímavédelem, és ez egy régi vita, ez elég éles volt az európai parlamenti kampány időszakában, otthon Erdélyben, az erdélyi közvéleményben. Sem én, sem kollégáim, sem az RMDSZ nem a klímavédelem vagy a természetvédelem ellen beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy akkor, amikor úgy érjük el a klímaváltozás elleni védelmet, hogy megszűnik az ipar, akkor én úgy gondolom, hogy rossz úton járunk. A koronavírus járvány után kiderült az, hogy milyen súlyos függőségek alakultak ki gazdasági kereskedelmi téren az Európai Unióban, az annak kapcsán, hogy melyek a mi prioritásaink, és honnan tudjuk kielégíteni az európai ipar, az európai kereskedelem szükségleteit. Kiderült például, hogy az a zöld átállás, amelyet mi az Európai Uniós szubvenciós rendszerrel, a támogatásokkal élénkítünk, itt tulajdonképpen nyilván, hogy az uniós szubvenciók az állampolgárok zsebéből származnak, illetve a cégek profit adójából származnak ezek az összegek. Akkor, amikor például a napenergia felhasználása azt jelenti, hogy ilyen decentralizált módon a prosumer rendszerrel, meg a zöldház programmal például felszereljük a cégek által, vagy a személyek által lakott, magánszemélyek által lakott épületeket napelemmel, akkor, amikor napenergiát akarunk minél nagyobb mértékben felhasználni, akkor tulajdonképpen jelen pillanatban a kínai gazdaságot élénkítjük, mert hogy Kínából származik a felhasznált napelemeknek a több mint 90%-a. Akkor, amikor a mobilitás villanyosítását szorgalmazzuk, akkor is a kínai gazdaságot élénkítjük, mert hogy az elektromobilitáshoz szükséges akkumulátoroknak több mint 80%-a Kínából származik. Az elektromos autóknak a származási helye nagyon nagy mértékben Kína, akkor is, amikor a Tesláról beszélünk, de akkor is, amikor az új márkákról beszélünk, amelyek feltörekvő márkák, otthon, náluk otthon, Kínában óriási állami támogatást élveznek, és sikeresen versenyeznek az európai elektromos autóiparral, amely igazából nem képes olyan olcsó áron előállítani az elektromos autókat. Tehát nem a természetvédelem vagy a klímavédelem ellen beszélünk mi, hanem arról beszélünk, hogy meg kell találni azokat a lehetőségeket, hogy úgy érjünk el eredményt a klíma akció terén, hogy az ne szüntesse meg közben az európai ipart, hogy ne drágítsa meg az európai embereknek a fűtési költségeit, vagy a közlekedési költségeit. A mobilitás nem lehet luxus, tehát én nem szeretnék egy olyan Európai Unióban élni, ahol 17 fok van a tantermekben, és ez volt például Hollandiában az elmúlt tanévben, és ebben a tanévben is ez a helyzet uralkodik, minden egyetemen 17 fok van a tantermekben. Na most én nem tudom, hogyha a hollandoknak ez tetszik, de én nekem az jutatja eszembe, amikor 1980-as évek közepén diák voltam a kommunista Romániában, és 17 fok volt a tanteremben. Tehát visszatérve egy kicsit a természetvédelemre, nyilván, hogy a természet helyreállításáról szóló törvény egy óriási vitatéma volt tavaly 2024 első felében, ellene szavaztunk, és ma is ellene szavaznék, nem a törvény tartalma miatt, ami egy jó tartalom, tehát valóban a természet helyreállítása egy fontos és jó célkitűzés, friss levegő, tiszta víz és érintetlen természet jár az ükunokáinknak is, és ez a mi felelősségünk ma. Viszont akkor, amikor a természet helyreállításához szükséges összegeket, pénzeket, forrásokat, például a gazdák zsebéből vesszük ki, mert hogy a mezőgazdasági termelők és a gazdák és a mezőgazdasági cégeknek a hátára olyan terheket nyomunk, amelyeket ők nem képesek gazdaságilag feldolgozni, nem képesek gazdaságilag vinni, akkor egy rossz úton járunk. Tehát az új elvárásokhoz új pénzforrások kellenek. Ez pontosan olyan, mint az otthoni költségvetési vitákban, amikor emlékezünk vissza az elmúlt akár 10-15 vagy 20 évre, akkor amikor egy önkormányzatnak új feladatot ad a központi kormány, akkor joggal kéri az önkormányzat, hogy az új feladathoz új forrást is kérünk. Mert ha nem, akkor feladat forrás nélkül nem egy jó, kiegyensúlyozott közpolitikai döntés, hanem egy rossz döntés. És ez történt a finanszírozás területén. Nézzük csak meg a mezőgazdászokra rótt terheket, a különféle zöldítés, vagy pedig természethelyreállítás címszaván, és nézzük meg, hogy milyen reakció volt az ukrajnai termékek dömpingjével kapcsolatban. Ez a reakció persze, hogy sokkal nagyobb volt az Ukrajnával határos országokban, Lengyelországtól Magyarországon keresztül Romániáig, mint amilyen volt mondjuk Belgiumban vagy Hollandiában, ahol a mezőgazdaság nem érzékeli azt a nyomást, amely az ukrajnai termékek miatt keletkezik a kelet-európai országokban. Tehát minden összefügg mindennel, és ilyen körülmények között kell jó döntéseket hozni.
Igen, de hát ha nyilván van egy feloldhatatlan ellentét, a klímavédelmi célokat, a klímapolitikai célokat csak áldozatuk árán lehet elérni. Tehát ezt, ha nem hozunk áldozatot, akkor nem fog megvalósulni.
Ez úgy van, viszont én úgy gondolom, hogy a közpolitikákat úgy kell kialakítani, hogy azokhoz vagy nemzeti költségvetésből, vagy pedig az Európai Uniós költségvetésből kell forrást rendelni, mert akkor, amikor olyan közpolitikát alkotunk, amely át akarja nevelni a társadalmat, akkor, amikor olyan közpolitikákat alkotunk, amelyek arról szólnak, hogy szokjuk meg a hideget télen, szokjuk meg a nagy meleget nyáron, ne utazzunk annyit, ne menjünk olyan gyakran szabadságra, ne repüljünk a repülőgéppel, alakítsuk át a fogyasztási szokásainkat, ne együnk annyi húst, együnk több brokkolit, akkor ez engem újból kísértetiesen arra emlékeztet, ami a 80-as évek Romániájában, kommunista Romániájában történt, mert hogy a kommunista vagy a szocialista társadalomnak volt az a célkitűzése, hogy meg kell alkotni az új embert. Na most azok számára, akinek nincs emléke a kommunizmusból, vagy azért, mert túl fiatal, vagy azért az én nyugati kollégáim esetében, mert nem éltek egy kommunista rendszerben, egy szocialista rendszerben, azok számára lehet, hogy elfogadhatók ezek a szlogenek, de a mi számunkra, akik megkóstoltuk a totalitárius államnak a jó tételményeit, hát engedtessék meg nekünk, hogy azt mondjuk, hogy nem kérünk szépen az új ember megadásának a társadalmi kísérletéből.
Winkler Gyula, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő a mai napra kész vendége. Arról beszélgetünk, hogy milyen évet zárt az Európai Unió, illetve milyen év elé néz, milyen 2025-ös esztendő elé néz. Kereskedelem politika képviselő úr, megvannak a stratégiák, hogy mit kell követni az EU Kínával folytatott kereskedelmi kapcsolatban, Európa és Amerika, Európa és India, Európa és Dél-Amerikai kereskedelmi blokk, tisztázva van minden? Papíron legalább?
Nincs semmi tisztázva, mert hogy folyamatban vannak ezek az egyensúly áthelyezések. Nyilván, hogy tudni véljük, hogy mit kell tenni, például Kínával kapcsolatban csökkenteni kell a függőségeket, ami azt jelenti, hogy diversifikálni szükséges a kereskedelmi kapcsolatainkat. Nem szabad egyirányú függőségeket engedni kialakulni, mint ahogy most függ akár a napelemek, akár a ritka fényföldek esetében az európai gazdaság Kínától, ezeket a beszerzési forrásokat diversifikálni kell, ami azt jelenti, hogy az Európai Uniónak új kétoldalú kereskedelmi egyességekre van szüksége. Dolgozunk az ázsiai országokkal, most lett politikailag aláírva, és elkezdődött a parlamenti ellenőrzés, illetve vita a Mercosur, a dél-amerikai egyezménnyel kapcsolatban, amellyel nyilván viták is jelentkeznek, újból nyilván a mezőgazdaságban a vita központjában, mert hogy a dél-amerikai termékek, mezőgazdasági termékek egy újabb nyomás forrása lesznek az európai gazdákra, ugyanakkor más gazdasági területeken óriási piacot jelent Európának a dél-amerikai országok. 800 millió fogyasztó van összesen Dél-Amerika és az Európai Unióban, ami nyilván, hogy óriási lehetőséget is jelent. Tehát nagyon figyelmesen kell majd megnézni a Mercosur egyezményt, ez lesz a következő hónapok témája. És ahogy említettem, nyilván, hogy továbbra is fennállnak a megoldatlan kereskedelmi viták az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Ezek a viták minden bizonnyal, hogyha nem oldottak meg az elmúlt 5-6 esztendőben, akkor a következő hónapokban sem fognak megoldódni, és valószínűleg, hogy legalábbis a fenyegetés szintjén feltevődik majd az új védővám, az új amerikai védővámoknak a kérdése, hogy ez gyakorlatban mit jelent, azt nem tudjuk, de sajnos nincs egy kereskedelmi egyezményünk az Egyesült Államokkal. Ez egy rossz dolog, de ez a helyzet. Létezik egy tárgyalási mechanizmus, az úgynevezett technológia és kereskedelmi tanács. Most kérdés, hogy ez milyen szinten és hogyan fog működni az új Trump adminisztráció alatt. Ki lesz a kereskedelmi államtitkár az Egyesült Államokban, hogy fog viszonyulni Európához. Egyelőre Trump elnök többet beszél más vidékekről, mint az Európai Unióról, és azt látjuk, hogy azért, amikor az Európai Unióról beszél, akkor Trump azt mondja, hogy rossz, rossz, nagyon rossz számunkra, mármint az Egyesült Államok számára az Európai Unióval való kereskedelem. Mindezek nyilván, hogy több kérdőjelet vetnek fel, mint amennyi bizonyosságot jelentenek, de én azt remélem, hogy sikerül még újabb kereskedelmi egyezményeket tető alá hozni. Az Európai Unióban be kellene fejezzük az ausztráliai egyezményt, amelyet nem sikerült befejezni az elmúlt időszakban, és tető alá hozni. Én a következő időszakban az indonézia, illetve vietnámi kereskedelmi egyezményekkel fogok foglalkozni. Indonéziával be kellene fejezni a tárgyalásokat a következő hónapokban, és Vietnámmal pedig át kell tekinteni, ott 2019-ben írtuk alá a kereskedelmi egyezményt. Most át kell tekinteni azt, hogy milyen állapotban van a megvalósítás, és hogy hogyan lehet még több előnyt kihozni mindezekből az Európai Unió számára. Persze, hogy a kereskedelemnek nagyon sok társadalmi rétegben és nagyon sok társadalmi körben rossz hírneve van, mert hogy annyit veszünk ki a kereskedelemről sokszor, hogy hát ez kedvezőtlen a farmerek számára, kedvezőtlen, mert munkahelyeket von el az Európai Unióból, viszont az igazság ehhez képest az, hogy minden ötödik, hatodik munkahely az Európai Unióban a kereskedelemtől függ, tehát hogyha holnap megszűnik az uniós kereskedelem, akkor 20%-a szűnne meg a létező munkahelyeknek, és azt is el kell mondani, hogy általában akkor is, amikor a szolgáltatás exporthoz kapcsolódnak, akkor is, amikor a termékek, tehát a különféle konkrét termékek exportjához kapcsolódik egy-egy munkahely, általában az exporthoz kapcsolódó munkahelyek jobban fizetett munkahelyek, mint az átlag az Európai Unióban. Tehát nagy szerepe van a kereskedelmet az Unióban. Valószínűleg, hogy javítani kellene a kommunikációt, ami nem egy könnyű dolog. Évek óta erről beszélünk, hogy hogyan lehet megszerettetni és megértetni az emberekkel a kereskedelem fontosságát, mert hogy nyilván, hogy ma látjuk azt, hogy a racionális kommunikáció, az, hogy számokat kommunikálunk reggeltől estig, az nem igazán ér célba. Valamilyen fajta érzelmekre alapuló kommunikációt kellene kitalálni, de hogy ez hogy működik a kereskedelem esetében, arra én még nem kaptam választ az elmúlt években sajnos.
Zárásként, képviselő úr, a beszélgetésünk elején ön szót ejtett arról, hogy Donald Trump beiktatása rá kell ébressze az Európai Uniót bizonyos témák fontosságára, a védelempolitikát is említette ön. Növelheti az Európai Unió a geopolitikai súlyát?
Ez egy jó kérdés. Az Európai Unió egy gazdasági óriás, ha ez még igaz ma, és egy geopolitikai törpe. Ez nyilván arról szól, hogy annak ellenére, hogy a lisszaboni szerződés után létezik egy fajta uniós külpolitika, még mindig az van, hogy a nagy fővárosokat hívják fel. Most apropó, hogy kit kell felhívni, hát egész biztos, hogy ha Berlinben, ha Párizsban, ha Varsóban erős vezető van, akkor azoknak a telefonszámát fogják hívni, akár washingtoni, akár más globális szereplők. Egyensúly kérdése és trendek kérdése. Hogyha mi javítani tudunk a saját biztonságunkon, akár azáltal, hogy növeljük a NATO hozzájárulásunkat, és ezáltal megszilárdítjuk a NATO-t, akár azáltal, hogy kialakítunk egyfajta európai védelempolitikát, ami nem kell NATO ellenes legyen, hanem amely kiegészíti a NATO által biztosított hát biztonsági ernyőt, akkor a jó úton járunk szerintem. Hogyha sikerül az, hogy egyensúlyt alakítsunk ki a között, hogy erősítsük meg az európai hadipart, amire szükség van, és ugyanakkor működjünk együtt a NATO ernyője alatt az Egyesült Államokkal, amely nyilván, hogy a világon még mindig a legnagyobb védelmi költségvetéssel rendelkező ország, akkor szerintem az egyensúly a helyes út. Hogyha azt szűrjük le a Trump elnöknek a különféle nyomásgyakorlási irányaiból, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy erősebb az élet alakítsunk ki, akkor szerintem biztos, hogy 5 év múlva nem lesz egy geopolitikai óriás az Európai Unió, de mindenképpen meg tudja szilárdítani a geopolitikai helyzetét. Most a kereskedelem és a biztonság kéz a kézben járnak. Erről nagyon sokszor beszéltünk az elmúlt 10 évben, tehát nyilvánvaló, hogy a gazdasági vonatkozás, a versenyképesség javítása, a mi uniós külkereskedelmünk erősítése kéz a kézben jár a geopolitikai relevanciánkkal, és bizonyos vonatkozásban, igen, igaz az, hogy az Európai Unió megkerülhetetlen, ott pedig, ahol nem, ott arra kell törekedjünk, hogy helyünk legyen az asztalnál, és hogy a geopolitikai relevanciánkat kéz a kézben a gazdasági és kereskedelmi erőnkkel tudjuk javítani a következő 5 évben, ha nem is leszünk világvezető ezeken a területeken.
Winkler Gyula európai parlamenti képviselő volt a mai napra kész vendége, beszélgetésünket felvételről hallották, képviselő úr, köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen a megkeresést.